Németh Zsolt az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, az Inforádió arénájának vendége. Az erős magyar hadsereg szükségességéről is beszélt a miniszterelnök tusványosan. Minek nekünk olyan? Hát van NATO a neve, teljes jogú tagjai vagyunk, nem?
Igen, a NATO-nak teljes jogú tagjai vagyunk. De hát hallhattuk itt a elmúlt időszakban azt, hogy a NATO-nak a vezető hatalma, az Egyesült Államok elnöke nagyon világossá tette, hogy elégedetlen a NATO-nak a teljesítményével. A választási kampányban egyenesen sokan úgy olvasták a szavait, hogy megkérdőjelezte a NATO-nak a létjogosultságát. Na most sok minden eltelt, sok korrekcióra sor került az elmúlt időszakban, de most ellátogatott Donald Trump, most már többször Európába, és végre ellátogatott Közép-Európába is, hiszen a közelmúltban néhány nappal ezelőtt Varsóban fejtette ki a nézeteit arról, hogy mit gondol mi rólunk Közép-Európáról, és hallgathattuk úgy, hogy ezt nekünk mondja. Lengyel barátainknak mondta, nagyon sok kecsegtető mondatot is mondott nekik, és azt is nyugodtan magunkra is érezhettük, hiszen a lengyelek szabadság szeretetét éltette, és azt gondolom, hogy nem maradunk el a lengyelek mögött történelmi teljesítmény tekintetében a szabadság szeretet területén. Jó, fontos üzenetek voltak ezek, és eljött az ideje annak, hogy erre válaszoljunk, és én örülök annak, hogy Orbán Viktor fontosnak tartotta, hogy a tusványosi beszéde az választ legyen az amerikai elnöknek a közép-európai beszédére, hiszen mindez idáig nem nagyon hangzottak el magyar kommentárok a Trump varsói beszédével kapcsolatban. Ez a szöveg, ez mindenféleképpen annak tekinthető, és itt a miniszterelnök sok mindent kihangsúlyozott, ezek közül az egyik fontos kérdés, hogy nekünk a globális biztonsággal kapcsolatban meg kell hallani, hogy van ötödik cikkei a washingtoni szerződésnek, igen. Vállalja Amerika, ezt ugye most tette világossá.
Nem mondta ki Donald Trump itt se az ötödik cikkei alkalmazásának szükséges.
Azt gondolom, hogy szemben a brüsszeli beszéddel ebben a mostani varsói beszédben ez benne volt. Belemehetünk szövegelemzésbe, de szerintem ez itt azért nagyjából a brüsszeli beszédének a korrekciójaként értelmezhető volt ez a varsói megnyilvánulás. Viszont az, hogy elvárja, hogy a tehermegosztásban Európa részt vegyen, és mindenkitől elvárja, hogy tegye oda magát, mert nem fogja hagyni, hogy a NATO keretei között ugyanaz legyen a ráfordítások aránya, mint ami az elmúlt évtizedekben volt, az egy olyan üzenet, amit meg kell hallani, és ha egyetértünk vele, ha nem, nincs nagyon választásunk, oda kell tenni, tehát nekünk is magunkat. Egész Európa számára egyébként ez egy kihívás, és a 2%-os honvédelmi ráfordítással kapcsolatban Magyarország megadta a választ, megadta már egyébként a varsói csúcs találkozón, a NATO csúcs találkozón a választ, amikor is azt mondtuk, hogy nemhogy a korábbi 10 éves időszak alatt fogjuk ezt elérni, hanem lerövidítjük ezt az időszakot, és az elkövetkezendő 8 év alatt el fogjuk érni a 2%-os honvédelmi ráfordítást. A lengyelek ezt egyébként már megvalósították, tehát idei esztendővel ők ezt a célkitűzést ezt elérték. De én nem pusztán ezt tartom a Trump beszéd, varsói beszédének a főüzenetének, hiszen ez egész Európának szólt már annak idején Brüsszelben is. Gyakran jár egyébként errefelé az amerikai elnök. Nem volt olyan amerikai elnök, aki ilyen gyakran látogatott volna az első fél évében Európába. Párizsba is ellátogatott, Rómába is, Máltán is volt, tehát Hamburgban, Vatikánban. Ezek azt jelzik, hogy fontos neki Európa, és ebben az emberről megkülönböztetetten fontosak vagyunk mi. Úgy fogalmazott, hogy a nyugat megújításának az érték alapjait kell mindenféleképpen megtalálnunk. És ő itt a hagyományos értékeket definiálta. Isten, haza, család. Ezt nálunk ugye a kisgazdapárt tette a jelszavába. Az és a szabadság értékét tette még ehhez hozzá az amerikai elnök. Ezek jelenthetik a nyugat megújításának az alapját is, hogy ebben kíván Közép-Európával kiemelten együttműködni. De azt gondolom, hogy ez zene a füleinknek, a lengyel füleknek, a magyar füleknek, hogy mi nem pusztán katonai szövetséget alkotunk, hanem a nyugat az egyfajta érték közösséget is alkot, és hogyha meg akarjuk újítani a nyugatot, akkor vissza kell mennünk a hagyományos értékeinkhez. 1989 óta nem nagyon hallottam ilyen amerikai elnöki beszédet, amely ennyire tisztázta volna ezt, egyértelművé tette volna ezt, és tükrözte volna azokat a közép-európai és magyar hangsúlyokat, amivel mi a nyugathoz, illetőleg Európához az elmúlt években viszonyultunk. Megjegyzem, még az energetikát kezelte a honvédelem mellett, mint kiemelt ágazati kérdést, és az is az elmúlt években világos, hogy az energetika egy meghatározó gazdasági ágazat, aminek a megoldása, az energia biztonságunknak a megteremtése, az nélkülözhetetlen egy sikeres Közép-Európához.
Mi lehet az oka annak, hogy az amerikai adminisztráció alsóbb, velünk napi szinten foglalkozó területeiről nem jönnek barátságosabb hangok, mint Obama elnök idején, se a civil törvény ügyében, se a CEU ügyében?
Én azt nagyon fontosnak tartom azért, hogy Obama elnök, ha szabad így fogalmaznom, többször beszólt Magyarországnak és Lengyelországnak. És fontos azt is figyelnünk, hogy ebbe a beszédbe mi nem volt benne. Nem volt ilyen kritika, nem volt ilyen beszólás, hanem az együttműködésnek a hangsúlyait, irányait, módozatait kereste, és az ehhez szükséges filozófiai alapokat fektette le. Ezt már az elmúlt időszakban tapasztaltuk, hogy egy lényegesen pragmatikusabb amerikai külpolitikáról van szó. És ez az együttműködésnek azt gondolom, hogy egy nagyon fontos előfeltételét jelenti. Szokták azt mondani, hogy még nem sikerült konszolidálnia Trumpnak a saját államigazgatásán belül a helyzetét. Én szerintem ebben van igazság, és a külügyminisztérium vonatkozásában pedig különösen van igazság, hogy nagyon lassan haladnak a kinevezések. És ennek eredményeképpen még azt gondolom, hogy mérlegelés szintjén sem tudunk találgatni, hogy például ki lehet az új amerikai nagykövet Budapesten. És ez egy strukturális problémára is egyébként fölhívja a figyelmet. Amerika gyakorlatilag megfosztja magát a diplomáciában rejlő lehetőségek 50%-ától. Gondoljunk csak arra, hogy az a nagykövet asszony, akivel viszont jól együttműködtünk az Obama adminisztráció részéről az elmúlt években, 2 éves késéssel érkezett. És most, hogy már fél éve működik, bő fél éve ez az adminisztráció, már fél éve nincs itt, mert januárban visszahívták, noha szerette volna, hogyha családi okokból is itt maradhat a nyárig. Ha ezt kivetítjük, akkor láthatjuk, hogy ez egy nagyon komoly strukturális probléma, amit valószínűleg azért előbb-utóbb meg kell oldani. Tehát a kinevezések késnek, és a jelenlegi elnöki irányzatnak a államigazgatáson belüli konszolidációja nagyon lassan, feltűnően lassan halad előre, ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy minden üzenetet, ami megfogalmazódik, azt a maga helyi értékén kezelje Magyarország. De ha már rákérdezett a CEU-ra, azt kell mondanom, hogy azért van elmozdulás, hiszen a magyar kormány megbízott sikeres tárgyalásokat tudott folytatni, Maryland állammal megvan a megállapodás, New York állammal is zajlanak immáron a tárgyalások. Maryland állammal ugye egy másik egyetemről kellett megállapodnunk, New York állammal kellett CEU-ról megállapodni, de a precedens értéke ennek a marylandi megállapodásnak az nagyon jelentős, hiszen nyilvánvalóan nem jöhetett volna létre, hogyha nincsen egy politikai támogatottsága, és ha abban az esetben megszületett egy megállapodás, akkor remélem, hogyha egy ügyes politikai copy-paste-et sikerül másolni azt a megállapodást, akkor meg tudjuk a CEU-ra is találni a megoldást, és mindez az igazolja, hogy zajlanak ezek a tárgyalások, hogy azok a vádak, azok teljesen alaptalanok, hogy a magyar kormány be akarná zárni a CEU-t.
De sikerülhet a marylandi megállapodás modelljét a CEU-ra átvenni, amikor a magyar kormány Lázár János által már elmondta, hogy Soros György migrációval kapcsolatos politikája a probléma, nem oktatási kérdésekről van itt szó?
Soros György migrációs stratégiája az szemben áll azzal a európai jövőképpel, amit magunkénak gondolunk. Az európai kultúrának a lecserélése az nem szerepel a politikai céljaink között, de Soros Györgynek a politikája pedig attól tartunk, hogy ezt eredményezné. Ebben nem fogunk tudni kompromisszumra jutni ő vele.
Tehát amíg ezt képviseli, addig nem lesz CEU?
A migrációs politikáját nem fogjuk soha tudni támogatni és magunkévá tenni. És foggal, körömmel küzdünk ez ellen, és azt gondoljuk, hogy az európai jövőnek ez egy kulcskérdése. De a CEU az nem Soros György migrációs politikájáról szól, hanem az egy egyetem, aminek egyébként Soros György a alapítója, illetőleg meghatározó, mondjuk úgy, hogy intézményes, formális pozíciót még mindig élvező szereplője, de mivel itt egy felsőoktatási intézményről van szó, a felsőoktatási intézményekre vonatkozó normatív szabályozás vonatkozik erre. Ez a mi jogállami felfogásunknak a következménye, ezért azt gondolom, hogy fogunk tudni találni egy megoldást, hogyha kellő rugalmasságot tapasztalunk a CEU részéről is e tekintetben, és most úgy tűnik, hogy az elmúlt hetekben, ezt szeretném aláhúzni, az a fajta hangvétel, megközelítés, amely sajnálatos módon jellemezte az azt megelőző időszakban a konfliktusokat élező egyetemi szereplőket. Nos, ez megváltozott, és ezen az alapon, amit most tapasztalunk, ezen azt gondolom, hogy lehet megoldást találni, mert egy értéknek tekintjük a CEU-nak a működését, és szeretnénk, hogyha továbbra is a magyar felsőoktatásnak a hírnevét ez az intézmény ezt tovább gazdagítaná.
Hogyan akarják az új francia elnöknek elmagyarázni, hogy mi nem egy szupermarketben válogató idegen népsereg vagyunk? Ezzel nyitott, amikor a V4-ekkel találkozott a korábban egy újságcikkben.
Azt gondolom, hogy a Európai Uniós jövő egyik kulcsszereplőjéről beszélünk, és bízunk abban, hogy lesz egy jó együttműködés Macron és a visegrádi országok között. Mi erre nyitottak vagyunk.
Csak kicsit férfiasan kezdődött.
Az ősz folyamán leülünk majd, és újra földgyűrjük az ingünk ujját, és megpróbálunk egymással zöld ágra vergődni. Messziről jön, de vannak közös érintkezési pontok. A legtávolabbi pont az ő gondolkodásában a miénkhez képest az a két sebességes Európának a célkitűzése. Mi úgy gondoljuk, hogy ezzel nehéz lesz együtt élnünk, mert számunkra egy nagy eredmény, hogy újra van egy egységes nyugat, egy egységes NATO, egy egységes Európai Unió, amelyben mi mindannyian egyenlő félként ülünk az asztalnál, és mindenkinek a szava egyenlő formális súllyal esik a latba a meghatározó kérdések vonatkozásában. A kétsebességes Európa gondolata viszont hazavágja az egységes Európának a célkitűzését. És a francia elnök, hogyha nem tudja ezzel kapcsolatban megváltoztatni az álláspontját, akkor félő, hogy nem segíteni fogja, hanem elmélyíti az Európai Uniónak a válságát. Erről fogunk mindenek előtt tárgyalni. Majd ővele, hogyha elfogadja a visegrádi négyeknek a nyitott kezét a tárgyalásokra, mert Franciaország nélkül igazán szintén nincs egy sikeres Európai Unió. A német-francia együttműködés a szívében van az Európai Uniós gondolatnak. Annyit sikerült ő nekik az elmúlt pár száz évben egymással feloldhatatlan ellentétbe keveredni, hogy aztán az egész békés időszak az Európai Uniónak, az pontosan a francia-német kiegyezésre épül, de hát nekünk is van itt kiegyezni valónk bőven Közép-Európában, a románokkal, a szlovákokkal sorolhatnám, tehát nekünk az Európai Unió iránti elkötelezettségünk az töretlen, és azt szeretnénk mi is itt a régióban, mint amit a franciák meg a németek megalkottak, és a franciákkal és a németekkel való együttműködést azt gondolom, hogy nem kívánjuk mi sem megsporolni.
De mi az, ami a számunkra a kétsebességes Európa koncepciójában elfogadhatatlan? A szuverenitási problémák?
A szuverenitási problémák azok óhatatlanul bejönnének. De én a legnagyobb problémának a mag és a periféria szétválasztását tartom, és óhatatlanul kialakulna egy olyan fajta intézményes megosztottság, amit az elmúlt időszakban sikerült elkerülnünk. Például beszélnek a belső magnak a külön európai parlamentjéről, hogy most egy példát mondjak. És gondoljuk el, hogyha lenne majd egy mag európai parlament, meg lenne egy 28-as Európának egy külön európai parlamentje, és sorolhatnám.
De képesek vagyunk valamilyen módon megakadályozni? Nem mondhatják azt, hogy ha nem akartok velünk jönni ezen az úton, akkor mi megyünk nélkületek. Jó napot!
Úgy gondolom, hogy van egy olyan törekvés Európában, hogy na itt, hogy a britek elmentek, akkor most megcsináljuk a föderalisztikus Európát. De én úgy vélem, hogy nincs sem Európában, sem pedig a tagállamok számát tekintve meg ennek a nézetnek a többsége. Ezért ezt a nézetet, ezt nekünk, ha úgy tetszik, le kell nyomni. És az a feladatunk, hogy az elkövetkező időszakban találjuk meg a megfelelő szövetségeseket, akik ebben a partnereink lehetnek, és a legfontosabb úgy gondolom, hogy azok a politikai erők és azok az országok, amelyek nem kívánnak föloldódni egy európai identitásban, hanem az európai identitásukat és a tagállami szuverenitást és a nemzeti identitást, mert ez a kettő egymást feltételezi, azt képesek egymással összhangban elgondolni. A lámfalusi beszéde a magyar miniszterelnöknek ebből a szempontból azt gondolom, hogy egy nagyon fontos beszéd volt az év elején, amelyben ennek a több pólusú Európának és a tagállami és a nemzeti szuverenitásnak és az identitásnak a hangsúlyára próbálta fölépíteni az európai víziót. Mi most elkezdtünk gondolkodni azon, hogy valóban nem elegendő pusztán a nemzeti hatáskörök és a közösségi hatáskörökben gondolkodni. Szükség van a regionalitás, a regionális pólus képzésekre is az európai jövő szempontjából, és pontosan ez történik a visegrádi országokban, hogyha egy nagyobb nyomatékot tudunk adni ennek a jövőképnek, és most arra fogunk törekedni, hogy megfogalmazzuk a magyar visegrádi elnökség időszakában az európai jövőképünket is egy miniszterelnöki csúcs és egy ehhez kapcsolódó konferencia keretei között, akkor talán látható lesz, hogy mi nem Európa ellen vagyunk, hanem egy olyan európai jövőképünk van, amely azt gondoljuk, hogy az egész Európai Uniónak az érdekét szolgálja.
De mit fog tudni kezdeni egy európai jövőkép azzal a helyzettel, hogy a britek kilépésével elmegy évi 12 milliárd euró például, és újra kell osztani a költségvetést, amiben olyan tételek vannak, mint közös agrárpolitika, meg a felzárkóztatási politika?
A briteknek a távozása az fájdalmas, és főleg a mi országainknak fájdalmas, akiknek egy nagyon komoly szövetségese volt, Európa második legnagyobb gazdasága, bizonyos szempontból az első legnagyobb gazdasága, Európa legnagyobb hadereje, egy fantasztikus innováció és politikai kultúra, amely kilép az Európai Unióból, nagy veszteség, és főleg nekünk magyaroknak, akiknek van egy ilyen anglofil politikai kultúránk és hagyományunk, különösen nagy veszteség. De azon kell lennünk, hogy ez a válás, ez minél zökkenőmentesebb legyen, minél kevésbé legyen fájdalmas, és minél inkább megőrizzük a BITEC-kel való együttműködésnek a megőrizhető részeit. Ezért azt gondolom, hogy itt egy-két alapvető kompromisszumnak a megkötését követően, ha nem rontjuk el, akkor lehet, hogy az lesz a következménye, hogy nem nagyon fogjuk észrevenni, hogy a britek azok itt hagytak bennünket. Én nagyon fontosnak tartanám azt, hogy minél inkább a közös piacnak a része tudjon maradni Nagy-Britannia. Itt egy nagyon nagy vita van Nagy-Britannián belül e tekintetben. Ők azt mondják, hogy ha ennek az az ára, hogy ők a személyek szabad áramlását fönntartsák, akkor azt nem tudják támogatni. Végső soron valóban összefüggött az egész Brexittel ez a kérdés, de talán az egy fontos gesztus már a britek részéről, hogy a jelenleg Nagy-Britanniában élő Európai Uniós polgároknak gyakorlatilag lehetővé tennék azt, hogy megőrizzék a jogaikat, és az ezzel kapcsolatos elkötelezettségüket kinyilvánították. A jövőre vonatkozó kérdések képezik tehát itt alapvetően a vita tárgyát ővelük. Egy nagyon fontos dolog, mint egy házasságban, hogy a válás az minél kevesebb problémát okozon, mert a gyerekek a jövő megköveteli ezt. Mi azon leszünk, visegrádi országok, Magyarország, hogy megkönnyítsük, és minél problémamentesebbé tegyük ennek a válásnak a folyamatát, és akkor arra a kérdésre is, amit föltett, hogy hogyan lesz az Európai Unió finanszírozható a jövőben, talán választ fogunk kapni.
Milyen fokú kockázatnak látja Törökország helyzetét, amelynek éppen a most fagy be a viszonya Európa vezető hatalmával, a németekkel, viszont van az unióval megállapodása menekült kérdésben?
Igen, én fontosnak tartom azt, hogy összhangban a magyar kormánynak az álláspontjával kitágítsuk az Európai Uniónak a együttműködését a törökökkel. A menekült kérdésben ugye mi történt? Náluk volt már 2 millió menekült Szíriából, és azt mondták, hogy ők ezt nem bírják tovább, mert évente 10 milliárd eurót emészt föl a 2 millió menekültnek, akik háborús menekültekként vannak náluk a menedzselésre, és egyszer csak ezek elindultak. Elindulhattak Európa irányába, és aztán eljutottunk oda, hogy ja, igen, akkor tényleg segítünk, humanitárius segítséget nyújtunk, 3 milliárd, aztán még egyszer 3 milliárd, ami még mindig nem 10 milliárd, amit a törökök állítanak, támogatást nyújtott az Európai Unió, és aztán eljutottunk ahhoz a megállapodáshoz, ami végül is egy mind a mai napig működő megállapodás. Betartják, vagy nem tartják be? Betartják. És ezáltal hozzájárulnak, vagy nem hozzájárulnak az európai biztonsághoz meghatározó mértékben. És hozzájárulnak azzal is, amit az egész Közel-Keleten betöltenek, hiszen kevés ország van, akivel nem ápolnak fontos kapcsolatot. Persze vannak zavaró külpolitikai mozdulataik is a törököknek, amely nem annyira a stabilitást, hanem az instabilitást szolgálja, de azt gondolom, hogy a nagy képet kell nézni. És a nagy képnek pedig a legfontosabb összetevője az az, hogy abban a legfontosabb globális problémában, ami az iszlámon belül a szélsőséges iszlámnak és a mérsékelt iszlámnak a küzdelmeként írható le, és az elmúlt évtizedek, elkövetkezendő évtizedekben meg fogja határozni a migrációnak, a terrorizmusnak, a világpolitikának a meghatározó folyamatait. Nos, ebben a vitában Törökországot hol helyezzük el? És azt gondolom, hogy itt mindenféleképpen a stabilitásnak, a mérsékelt iszlámnak, a szélsőséges iszlámmal való fellépésnek az oldalán kell látnunk a török szerepet. Mint ahogy egyébként itt kell lássuk az egyiptomi szerepet is, el-Sziszi elnöknek a szerepét, de most ne nyissuk ki ennyire a vitát. Én azt gondolom, hogy a törököknek tehát a feladata az az, hogy ezen a nagyon nehéz időszakon át segítse a Közel-Keletet, zárjuk le a szíriai háborút, lépjünk fel a politikai szélsőséges iszlámmal szemben, és alakítsunk ki egy együttműködést Európának a iszlám perifériája és Európa között, és ebben Törökországnak adjunk egy minősített, megkülönböztetett helyet, addig, amíg nem kerül sor a csatlakozásra, addig kössünk egy alapszerződést Törökországgal. Ez a magyar álláspont, és ennek az alapszerződésnek, ennek nyilvánvalóan a lehető legszélesebb társadalmi területekre kell kiterjednie.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Lendvai Szabolcs felelős szerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet.